A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében az első verstől olvasnék föl egy szakaszt, ami az elmúlt időszakban foglalkoztatott. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben, elalélván. Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen. És elfeledkeztetek-e az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. És a 11. vers. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. És ebből a részből igazából két momentum fogott meg, ami egymásból kapcsolódott. A legeslegelső gondolat, ami foglalkoztatott, az ennek a fejezetnek a harmadik versében a csüggedés szava. Gondoljátok meg azért, hogy ellene való támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. És magáról a csüggedésről, mint fogalomról, mint állapotról kezdtem el gondolkodni, és valahogy nagyon is jó közegben van ez a szó, illetve ez a fogalom, hiszen a 12. fejezet előtt olvashatunk a zsidókhoz írt levél 11-ben a hithősökről. És a hithősök felsorolásával, mint egy folytatja és tulajdonképpen lezárja a hithősök szakaszát, ez a rész, annak okáért ekkora nagy bizonyság felleg vesz minket körül. Miért? Miért történik tulajdonképpen ez az egész? Miért történik tulajdonképpen, mint a hit bevégzőjének, Jézusnak a felemelése? Miért is van ez az egész? Azért, hogy ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Felsorolja a hithősöket, elmondja a történelmet, emlékszik a múltra, hozza a példákat, és folyamatosan arra fókuszál, hogy mindez azért történik, hogy ti, akik jelen vagytok, akik jelen valók vagytok, ne csüggedjetek el a lelkeitekben. És önmagában ez a csüggedés szava foglalkoztatott, ami egyértelmű, hogy egy lelki állapotra utal, hiszen itt a szövegben is a lelkeitekben való csüggedésről van szó. Tehát egyáltalán nem egy fizikális elcsüggedésről lehet beszélni. Hiszen maga a csüggedés is a magyar nyelvben is inkább egy lélekkel kapcsolatos, a lélekkel összefüggő állapot, ami általában érzésekre vonatkozik, érzületekre, időnként gondolatokra, tehát mindenképpen az ember lelki világát foglalja magába, és nem a fizikális testi elfáradást vagy ellankadást. Ez számomra egyre hangsúlyosabbá vált, hiszen egy hívő életben az egy dolog, hogy az ember fizikálisan elfárad, ha fizikális munkát végez, vagy hogyha akármilyen jellegű munkában igénybe van véve, az egyértelmű, logikus, hogy a teste elfárad. De itt azt mondja, hogy a lelketek ne csüggedjen el. És itt a héber szöveg egy olyan szót használ, ami kifejezetten a léleknek az elfáradásáról szól. Az ajafat, ha nismat kifejezés szerepel, és az ajafa az azt jelenti, hogy elfáradni, megfáradni, valami által, vagy valami miatt túlterhelve lenni, megfáradtnak lenni. És arra hívja fel ebben az egészben a figyelmet, és arra összpontosít, és szinte sugallja azt, hogy Ne fáradjon el a ti lelketek. Miért történik mindaz, ami előttünk bizonyság, ha visszatekintünk a múltra, a történetekre, a történelmekre, akár bibliai hősökre, akik tényleg itt föl voltak sorolva, de nem kell messzire menni, ilyen hatalmasat ugrani az időben, hanem egyszerűen csak, ha megállunk és visszagondolunk a saját életünkben azokra a pontokra, amik bizonyságok voltak, hiszen a bizonyságnak mekkora fellege vesz körül. Isten folyamatosan adja az ő bizonyságait, ha csak Krisztus testében egymásra tekintünk, és egymás életén látjuk a bizonyságokat, akkor látjuk azt, hogy miért is történik ez az egész. Hogy mi értelme is van tulajdonképpen a krisztusi váltságműnek azért, hogy mi értelme van annak, hogy ő megfeszítetett, meghalt és feltámadt. Mi értelme van? Az, hogy a lelketek ne fáradjon el. Igen, vannak időszakok, amikor bizonyos próbákban van benne az ember, és nagyon könnyen meg tud fáradni, el tud fáradni, el tud csüggedni. És pontosan azért történik mindez a hithősök felhozatala, illetve Jézus Krisztusnak itt a váltságművére utal, hogy erre nézvén, ha erre néztek, akkor a lelketek nem csügged el. Ne csüggedjetek el. Azért történt ez az egész, hogy ne csüggedjetek el lelkeitekben, ne fáradjatok el lelkeitekben. És bizony sokszor van úgy az ember, hogy egy mondjuk próbás időszakban van, és megfárad. Megfárad a lelke. Na de hát pont ez a cél. Pont ez, ami miatt az egész hitélet, hit élet, hogy ne csüggedjen el a ti lelketek, és ne fáradjon meg elalélván. Elalélván, vagyis figyelem, a figyelem orientáció csökken, és nem tudsz már koncentrálni. Nem tudsz koncentrálni Isten szavára, Isten igéjére. Nem tudod, nem tudsz arra összpontosítani, hogy az ő akaratát figyeld, és csügged a lélek, elalél a lélek. Nagyon sokszor hangsúlyoztam, hogy a krisztusi megváltás az nem csupán a szellemünknek a megváltása, az örök kárhozatból az örök életre, hanem nagyon nagy mértékben a léleknek is a megmásítása, megújulása, a léleknek is egy újjászületése, az egész lényünknek a megváltozása. És pontosan ez a hit ad számunkra egy olyan erőt, ami lehetővé teszi azt, hogy ne csüggedjünk el. Amikor itt a hithősöket hozza föl, és amikor a Krisztusba vetett hitről beszélünk, akkor a hit által van az, hogy a lelkem nem tud elcsüggenni. Ha a hitem csökken, ha a hitem fogyatkozik, akkor a lelkemben nőni fog a csüggedés. Egyre nagyobb lesz a csüggedés. És tulajdonképpen itt a hitre fókuszálódik ez a szakasz, a 11. 12. fejezet, és egy nagyon érdekes következtetés van belőle, ami számomra egy kicsit párhuzamba állt, a csüggedés, és itt, ahogy az 5. versben írja, az Úrnak a fenyítése. És már is fogalmi dolgokat kell tisztázni, és helyére tenni, hogy az Úr nem dorgál, nem ostoroz meg, és nem büntet ok nélkül. Nincs olyan, hogy azért dorgál meg, mert nagyon szeret, és azért büntet meg, mert nagyon szeret. A büntetés az mindig valami engedetlenségnek a következménye. Ha én engedelmes vagyok Istennek, akkor ő nem fog büntetni. És újabb szavakat kell a helyükre tenni. Itt az 5. és 6. verset ismét olvasom. Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Hát én nagyon szeretem a fiamat, de nagyon-nagyon nem lelem kedvemet abban, sem nem szolgál örömömre, ha már csak hangosan kell rá szólnom. Nem lelem örömemet abban, ha megfenyítem, ha megdorgálom, és a fizikális bántalmazásról ne is beszéljünk, mert azt meg végképp nem érzem teljes mértékben Istentől jövő feddésnek. Én nem gondolnám, hogy ennyire kegyetlen, dorgáló Istenről van szó. Amikor itt a fenyítés, a dorgálás, a megostorozás szava szerepel, ez teljesen olyan, mintha egy hajcsár vagy egy főúr be akarna minket keríteni, karanténba zárni, és ilyen hihetetlen erős regulázás alá tenni. De nem ez az üzenet jön át számomra ebből a részből, és a szavak sem erre utalnak. A megfenyítésnél egy olyan szó szerepel, ami inkább azzal a jelentéssel bír, hogy tiltás. Vagyis nevesd meg azt, és ne hágd át azt, amit az Úr tilt. Amit megmondod, hogy ezt ne tedd, akkor ne tedd annak az ellenkezőjét. Ha ő valamire azt mondta, hogy ez nem jó, akkor te arra nem mondd, hogy az jó. Nem egy megbüntetés van, egy összeszidás van, hanem inkább, sokkal inkább egy féltő tanácsadás van. És én ezeknek a szavaknak a helyén pontosan ezt érzem, egy féltő tanácsadás, egy féltő, szerető óvás van, és egy elkülönítés. Ugyanis a megdorgál szóban egyfajta, egy olyan jelentésű szó van, ami arra vezethető vissza, hogy elkülöníteni, elválasztani valakit. A megdorgálás tehát egy elválasztás. Félrehív, gyere ide, beszéljük meg, hogy is történt ez. Nagyon sokszor azt gondoljuk, amikor valami bünti alatt vagyunk, vagy nem úgy mennek a dolgaink, ahogy szeretnénk, hogy fú, most Isten megfenyített. Holott nem fenyíteni akar, hanem arra az időintervallumra el akar különíteni, hogy rendezd a dolgokat, amik nincsenek rendezve, vagy éppen meg akar óvni valamitől, vagy éppen ki akar belőled formálni valami újat, tehát mindenképpen a hasznára válik az embernek. De nem ez a dorgálás, és nem az ostorozás és a fenyítés, hanem az, ami miatt, amitől eltilt, amitől elvon, és ami miatt elkülönít. Ez válik az emberben, mint ahogy a 11. vers is írja, hogy ugyan nem örvendetes ez az állapot, de később ez válik az emberben az igazságnak békességes gyümölcsévé. Miért? Mert Isten mindig az ő igazságában vezet. Amikor mi azt gondoljuk, hogy fenyít, dorgál, vagy megostoroz, akkor arra gondoljunk, hogy valamitől el akar különíteni, el akar zárni azért, hogy az ő igazsága formálódjon ki egyre inkább bennünk, ami aztán megtermi a békességnek a gyümölcsét. Jelen állapotban kinkeserveket élhet meg az ember ez alatt az elkülönítő időszak alatt. És valóban azt éli meg, és most ezt magam nevében is, a családom nevében is mondhatom, hogy valóban azt éli meg az ember, amikor egy ilyen próbás, nehéz szakaszban van, hogy nem fenyít, nem dorgál, nem ostoroz, hanem elkülönít. És ebben az elkülönítésben, bár borzasztó nehéz jelen állapotban, valóban kinkeserves, mégis hittel hiszem azt, hogy az igazságnak a gyümölcseit érleli meg. Ami most még nem látszódik, de majd fog. És tulajdonképpen az egész hitéletünk úgy gondolom erről szól, hogy meg tudjuk-e élni azt a nagyon nehéz, nagyon próbás, nagyon ideg, tépő és örlő állapotot úgy, hogy hittel hiszem, hogy ebben Isten igazsága benne van, és a békességnek a gyümölcse meg fog jelenni. És hogy függ ez össze a csüggedéssel? Amikor az ember csügged, és a lelke fárad, akkor sokkal érzékenyebb, és sokkal inkább jobban ki van téve érzelmileg minden egyes impulzusnak, és gyakran fölveheti ezt a megdorgálást, megfenyítést negatívumként. Azonban, ha az ember hitében nem lankad el, és nem csökken a hitének az ereje, akkor ezt a próbás időszakot, amiben belekerül, meg fogja tudni élni pozitívumként. És itt van az egésznek a lényege, hogy hogyan kezeli az ember ezeket az időszakokat, ezeket a megdorgálásokat, ami igazából nem az, hanem egy elkülönítés, egy bizonyos kihívás, kiválasztás, elválasztás az adott szakaszban, hogy hogyan éli ezt meg, rosszként vagy jóként. És hogyha az ember nagyon elcsügged, és a lelkében elfárad, akkor bizony rosszként éli meg, hogy ez nem jó a számára, ez nem hozhat jót, és hogy miért, és jönnek a miértek, és az érthetetlen állapotok. De hogyha az ember nem a csüggedésben leledzik, hanem valóban a hite erős, és tartja őt, akkor megéri azt, hogy bár kinkeserveket él át, de tudja, hogy ez pozitív számára. És én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor a hívő ember meg tud itt botlani, hogy a számára adott próbás időszakban ezt a dorgálást, vagy ezt a, inkább azt mondanám, hogy ezt az elkülönítést, és ezt a Isten által kirendelt időszakot, hogyan éli meg? Ez egy kérdés. Hogyan éli meg? Nagyon sokszor, ha a csüggedés úrrá lesz rajta, akkor bizony negatívként. Miért kell nekem ezt átélnem? Miért enged Isten ilyen helyzetbe? És nem arra gondol, hogy ebből a helyzetből Isten valami újat akar. Valamit meg akar szülni benne. Valamit ki akar hozni belőle. Negatívként vagy pozitívként éli meg az ember ezeket az elkülönített időszakokat, ez a kérdés, és úgy gondolom, hogy ez attól függ, hogy a csüggedés mennyire magas, mennyire hagyja, hogy a lelkén úrrá legyen, vagy mennyire a másik pólus emelkedik magasra, vagyis a hit ereje. Ezek olyan fogalmak, olyan élethelyzetek, és olyan életreakciók, amiknek az aránya egymással összefüggésben van. Ha nő a hitem, csökken a csüggedésem. Ha nő a hitem, akkor a megpróbált időszakban látom hitben az igazság gyümölcsét. Ha csüggedek, akkor mit látok? A kegyetlen Istent, a dorgáló Istent, és nem látom az út végét. A hit életnek pont ez adja meg az alapját és lényegét, hogy látom az út végét. Lehet, hogy most nagyon nehéz szakaszba vagyok, egy elkülönített szakaszba vagyok, de látom az út végét, és nem csügged a lelkem. Miért? Ott vannak a hithősök, ott van a bizonyságnak a fellege, és ott van az, hogy tudom, milyen útra rendelte Isten, tudom, hogy mi a cél, és tudom, hogy abba a célba be fog vinni.
Igazából, amit elmondta, mellette párhuzamosan gondolkodtam csak. Nem biztos, hogy jó a gondolat, tehát most gyorsan ki is igazítom, hiszen a magyar nyelvben mindig keresem az eredeti jelentéseket, És ilyen mással hangzóknak az azonosulása, eltűnése és egyebek okán én megkérdezem magamtól, hogy a csüggedés és a csüngés között van-e valami közösség. Hiszen gyorsan mondom, hogy csüngök valakin, és ez hasonló a szó, akkor így eltűnik, hogy csüggedek. Vagyis valakibe kapaszkodom, mint egy gyümölcs a fán, egyetlen egy szálon köti össze a fával, és ez a csüngésnek, hogyha elszárad a egy szál kapcsa az élővel, abban a pillanatban lepottyan, mint az érett körte, vagy bármire, hogyha gondolhatunk. Nem arról van szó, hogy a mi életünk egy szálon kapaszkodik Istenbe, és kapaszkodunk Istenbe. Kapaszkodunk a hívó életben, mert van egy szál, ami összeköt. Lehet, hogy a megváltás, megtérés és újjászületés bármi egy szál, de nem jutunk tovább, és nem látjuk hitben az egésznek a miértjét, hogy mit akar Isten velünk, nem látjuk a hithősöknek az életét, hogy minek volt alárendelve, beépítve Isten tervébe, és nem látjuk Krisztus váltság munkáját, hogy ez, ami történt, ez sokkal tovább mutat, és az egész emberiségre visszaható váltságmű. Tehát a mi csüngésünk és csüggedésünk nem valóban kérdéses, hogy mekkora mi hitünk, hogy benne vagyunk-e Krisztus testébe, vagy csak lógunk rajta, mint gyümölcs a fán. Ez az egyik a csüngésnél. A dorgálásnál meg megint eszembe jutott egy magyar szó, és tényleg nem biblikus vagyok és egyéb most, hogy a dorgálásnál megint ott van a dörgedelmesség, hogy nem hasonlult el ez a magyar szó, és így jött a dörgedelmességből a dorgálás, hiszen Istennek a kemény hangja, hogy ne tovább, ez gyakorlatilag a feddésnek a dörgedelmessége ott lehet. Tehát azt, akit meg nem fenyít, csak hangosan szól neki, ahol dorgálás van, tehát dörgedelmesen szól. Van, amikor tényleg Isten egy jó fokozattal másképpen szól az emberhez. Nem azt mondja, kisfiam, most ez elég lesz. Úgy, hogy te is a fiunkhoz nem azt mondod, hogy ejnye fiam, jaj, hanem azt mondod, hogy ne tovább. Tehát hangosabban, érthetőbben, keményebben mondod, de ez nem a büntetés, hanem a mi süketségünk az, ami gyakorlatilag Istentől így távol van, visz bennünket, a helyzetünk távolabbé, és akkor Istennek oda kell szólni keményen, hogy állj! Mind ahogy néha rákiabál az ember vészhelyzetbe, vagy bármilyen helyzetbe a hangos szóval a gyereknek, hogy állj meg! Ne tovább! És lehet, hogy Istennek ez a szeretete, ez a dorgálás, amikor tényleg dörgedelmesen hangos szól oda nekünk, hogy állj meg! Mert nem értettünk meg szavakat, mert nem értettük meg vele a kapcsolatot, és nem értjük meg a szép és szerint szavát, hanem nekünk bele kell ordítani a fülünkbe, vagy a távolság miatt kell már kiabálni hangosan Istennek. Számomra csak ez a két szó van, ami így eljátszik a fejembe. A másik pedig tényleg ezt a dörgedelmes és egyéb szavakat jó lenne, hogyha az új szövetség emberének, bár ezt nem szeretem, ezt a kategorizálást, azért most már, hogy odébb tenni. Isten valóban nem kegyetlen Isten, Isten valóban nem büntető Isten, azonban Istennek vannak jelzései, Istennek vannak hangos szavai, és vannak természetesen a büntetés helyett egészen más eszközei. A büntetés szót is kellene azért, hogy az bünteti kiszeret, ezt is meg kellene tisztázni, hogy Isten nem büntető Isten. Bármennyire szeretik az új szövetségnek mondott emberek az ószövetséget ezáltal egy kicsit mássá tenni, Isten megengedi, hogy a te bűnödnek a következményeit kóstold meg, lássod. Az bünteti, akit szeret. Igen, ezt sokszor elmondtam, hogy egy gyereket is valamikor arra tanítottam, mi a forró, totyogott és odament a cserépkájához, megfogta és azt mondta, hogy nyúj. És utána tudtam azt, hogy többet nem megy oda, nem lángszóróval égettem a kezét, hanem érezze meg azt, hogy ez forró. És utána nincs vele gond, mert tudja, a kájhoz kájha. Lehet, hogy Isten valóban ezt a büntetését inkább megengedi, hogy belekóstoljunk, megérezzünk bizonyos dolgokat, hogy nehogy tovább menjünk, és abba elbukjunk, elveszünk. Tehát ez a bünti, és nem az, hogy most ő ránk gyújtja a házat, hanem arról van szó, hogy kóstold meg ezt a mocskos világnak a bűneit, ha te ezt csinálod, ez a következménye, de nem engedlek tovább. Ha te ezt csinálod, ez a következménye. Lásd meg, nem akarom, hogy tovább menjél. Tehát Isten szeretete inkább arról szól, hogy a bűnnek a következményeit megláttatja velünk, és ez a bünti, amit a kegyetlenül szoktunk magunknak mondani, Isten most bünten, nem bünten, csak megmutatta, hogy ki vagy. Megmutatta, hogy milyen világban élsz, és kóstold meg, és szaladj oda hozzá, és próbálja az ő törvényében, az ő védelmében, ennek se kintről, se bentről nem működjön a bűn. Tehát jó lenne kivenni ezt a büntető Isten képet a készletünkből, mert ennek a következménye súlyos következmények, mert aki a büntető Isten ismer, az gyűlölni fogja a saját apját, és félni fog tőle, illetve fél férjhez menni, illetve félni minden hím nevű embertől, mert az apa képe az eltorzul a rossz Isten kép miatt. Isten nem büntető Isten. Isten pont az atya, és hogyha nem ismerik az atyát, akkor a földi atyát, a földi férfi apát se fogjuk igazából se szeretni, sem megismerni. Tehát nincs büntetés. A büntetés Istennél az, hogy a szabad akarat okán azt mondja, hogy jó, te arra akarsz menni, menj egy lépést. Aztán megtudod, hogy mi a forró, megtudod, hogy mekkora pofont kapsz a világtól, meg fogod látni, hogy ez már mély víz, és itt nem fogsz totyogni a parton, innét már úsznod kell, mindig, menj tovább. De amikor elkezdesz fulladni a vízbe, akkor kiemel, mielőtt megégnél, kiemel, mielőtt nagyon összetörnél magad, kiemel, és letisztít, és meggyógyít, de elengedi a te szabad akaratod miatt, még a tudatlanságból elkövetett dolgokat is megengedi, tanuld meg. Tanuld meg, hogy ez nem megy. Tanuld meg, hogy ez nincs az én tervemben, az én akaratom, az én törvényemben, tanuld meg. Ez a büntető Istennek a valódisága, hogy mi magunkat büntetjük. És Isten ezt nem, ő ezt se engedi, meg a saját magunkat megbüntessük, mert szeret annyira, hogy itt megállít, hogy fájt, na, köszönd meg magadnak, kérjél bocsánatot, és tudod, mert tudd meg, hogy holnap merre kell menned, és hogyan kell menni. Talán ez a másik, ami erősebben kijön belőlem, hogy az bünteti, ki szeret, meg ilyesmi. Tiszta mazoista keresztényeket látok, sírnak össze-vissza, majdnem, hogy oda tartják, hogy Isten vágja orrba, mert az, akkor biztos, hogy szeretsz. Nem, szó sincs erről. Arról van szó, hogy Isten igenis megengedi látni azt, hogy mit és mi lenne a következménye annak, amit teszel. Igen, és megengedi láttatni, hogy most, amikor például a választott nép bemegy Kánaanba, előre megmutatta, hogy ott vannak az óriások, ott vannak a kiskirályok, nem van egy kis séta, lovaglás az, amit nézel, de ott vagyok veled. És én azt hiszem, Istennek ez a hangos szava, ami sokszor szól hozzánk, ott van az életünkben, mert mi annyi jól érezzük magunkat, lustaságunkban, félelmünkben, bezárkózásokban, mi nagyon jó hely vagyunk. És a Bibliában is nem egy nem két esetben hallható, hogy Isten bekiabál Illésnek, beszól Ézsaiásnak, Jeremiásnak, mindenkinek beszól, hogy nagyon jó volt, csináld. És ez ilyenkor már hangos szó kell, hogy legyen, és ez a hangos szó, ez dörgedelmes, dorgáló szó, talán itt hozom ezt a két szót, lehet, hogy rosszul, de mégis én előttem azért mégsem rossz hasonlat. Tehát a dörgedelmes dorgálás annak szól, aki csak ugyan lóg Istenen, ahelyett, hogy élő kapcsolatban legyen vele, és egy teljesen szerves, homogén kapcsolatban legyen Krisztus testével. Talán neki szól. Ne lógjál, csüngjél, mert az a csüggedés. Ha csak ilyen egy szál köt valami, hogy Istenhez, hogy megtértem, hogy ez van, vagy az van, ez bizony a kemény próbák közepette bizony el tud szakadni ez a szál. És Isten erre mond egy bizonságot, lásd meg a váltságművet, ez a célom veled is, hogy a kegyelem nem csak részed legyen, hanem a feltámadás is, de nézd meg a többieket, akik végigmentek a hit próbáin, mi hogy mentek át, és mind Istennel szerves kapcsolatban lettek, és nem egy szál kötötte össze őket, ami lóghattak, az elhívás szála, az ígéret szála, sokkal több, ami össze kell, hogy kössön Isten népével, Krisztus testével.